Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2022. január 5-én szerdán. Önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Bárnai Péter atya gondolatai következnek. Hatalmas szellemi, lelki erők küzdenek a világban az emberért. Ez a sötétség és a világosság küzdelme. Igaz, hogy a csatározásnak Jézus halálával és föltámadásával vége van, Isten az Úr egyszer s mindenkorra győzedelmeskedett. De az utóbbi harcok még zajlanak, a gonoszság még hatalmas területeket képes elfoglalni, és az emberek milliói teheti szolgájává. Erre utal a testvér gyűlölő kifejezés, amely olyan sötétséget eredményez, amely gyűlölködő vakságot okoz. Hogyan képzelhető el, hogy a sötétség vakságot okoz? A hosszú idő utáni sötét cellából kilépő fogoly is szinte megvakul a napvilágra lépve. De kilép, mert az igazság fénye nélkül nincsen élete. A templomban hagyott gyertya folytatja az imát, megyek tovább a dolgomra, de imádságban még ott maradok ezzel a kis gyertyalánggal. Igéb elején fogadalmaink között szokott szerepelni, többet fogok imádkozni. Kocsis Fülöp, érsek, metropolita ebben szeretne segíteni, hogy Isten kapcsolatunk mélyüljön, teljesedjen. Mi nem csak az értelmünkkel imádkozunk, hanem egész lényünkkel, testi mi voltunkkal együtt kapcsolódunk ebbe a párbeszédbe. A most következő tanítást a Görög Katolikus Média Központ rögzítette. Szerkesztő Kondás Sándor.
Hitünk látható jele a gyertya. Mi történik, amikor meggyújtunk egy gyertyát? Egy sercenés, jobb esetben egy már ott égő gyertyáról való láng átvétele, és már is ég az imádságom lángja. Miért jobb, ha a gyertyalán kíséri az imánkat? Mert forróbb, égőbb, élőbb lesz tőle. A külső körülmények jelentősen befolyásolják a belső folyamatokat. Jobban, mint gondolnánk. Merőben félrevezető az a hanyag gondolat, hogy a külsőségek nem számítanak. Vajon egy esküvőn számít-e az, hogyan van földíszítve a mennyegzős terem? Hogyan van megterítve az asztal? Milyen ruhát vesz fel a mennyasszony? Az ünnepi asztalnak többnyire előkelő dísze még a gyertya is. De még akár két szerelmes meghitt vacsoráját is átalakíthatja. Mit adhat hozzá a menühöz ez a külsőség? Nem könnyű rá válaszolni. Ha az említett párt megkérdezzük, valószínű, ők sem tudják a feleletet. Mégis mindketten érzik, hogy így egészen más. Talán annyit mondanának, így szebb. Megragadták vele a lényeget. Belsőleg is szebbé válik az imádságunk, ha annak körülményeire is figyelünk. A külső szépség átalakítja a belsőt is. Az égő gyertya mellett mondott imádság a lelket még fényesebbé teszi. A szívünkben támadt világosság pedig nem más, mint Isten dicsősége ismeretének ragyogása bennünk. Ez a szépség az ima belső szépségét teszi érzékelhetővé egyénileg és közösségben egyaránt. Még akkor is kifejező, ha az imádságom lapos, szétszórt, tehetetlen. Sőt, éppen ekkor van még nagyobb jelentősége. Csak nem azt mondhatjuk, ilyenkor a gyertya imádkozik helyettünk. A szándék, amellyel bemegyek a templomba, odalépek az állványhoz, és néhány percet babrálok a láng körül, már kifejezi, hogy ami itt történik, az számomra fontos. Azért akarom ezzel a szépséggel gazdagítani. ősi szokás, hogy imádság közben gyertyát gyújtunk. Őseink is ezt tették, reméljük utódaink sem fogják elhagyni. Az imádságnak ez a módja egyrészt az egyetemes egyház ima rendjébe kapcsol, másrészt elődeinkkel, sőt, késő utódainkkal is összeköt. Természetesen a jelenben élőkkel még inkább, akikre gondolunk, akiket a szívünkben hordozunk, akiket imádságban odaviszünk. A templomi gyertyagyújtással szeretteinket, barátainkat, a betegeket, rászorulókat mind ide tudjuk kapcsolni az egyház kegyelmi életébe. Gyakran gyújtunk gyertyát halottainkért is, akár egyszerre többet is. Vagy mindenkiért egy-egy szálat, egy csokorba szedve a személyeket, csoportonként gyújtunk egyet-egyet. Mit imádkozunk ilyenkor? Csak nem mindegy. Ha a gyertyagyújtással már formát kapott az imánk, bárhogyan szóljunk az Istenhez vagy a szentekhez, az már az egyház imádsága lesz. Beszélhetünk saját szavainkkal, ha jól esik kiönteni a szívünket. Olvashatunk imakönyvből, amit éppen jónak látunk. Mondhatunk előre megadott szöveget, mi atyánkot, üdvözlégyet. Végezhetjük a Jézus imát. Vagy akár még az sem. Csak nagy csöndben ott állunk a gyertyaláng előtt. Talán ez a legjobb. Hisz mit is mondhatnék? Milyen tanácsot adjak az Úrnak? Mit kellene neki elmagyaráznom? Mit kérjek, amit már meg nem adott volna, mielőtt a kérés kigondoltam? Mintha arra tanítana a gyertya, hogy ennyi is elég, te tudod, Uram. Amikor pedig nem maradhatok, s tovább kell mennem, a templomban hagyott gyertya folytatja az imát. Bár nem is tudok már visszagondolni rá. Megfényesedett lelkem mélyén tudom, én is ott maradtam az imádságban, amíg még lobog a kis láng. Pislákoló hitem égigérő üzenete. Hitünk látható jele a tömjén. Az őskeresztények a tömjént hamar visszahozták a liturgikus gyakorlatukba. Persze nem holmi gyönyörkeltés eszköze volt csupán a tömjén illat. A főszálló füst az imádság képe. A 140. zsoltár szavait mi is énekeljük minden esti Isten tiszteletünkön. Az Uram te hozzád kezdetű sorok után. Igazodjék fel az én imádságom, mint a tömjén füst a te színed elé. Az izzó parázs fölhevíti a tömjént, s ettől a forróságtól annak füstje fölfelé száll. Éppen ilyen az imádság is. A forró szívből emelkedik a legkönnyebben. Ezt kérjük mi is a zsoltárossal együtt, hogy legyen izzó a szívünk, s onnan vegye kedvesen az Úr a feléje szálló könyörgéseinket. Erre nem mindig gondolunk a szertartás közben. Mégis a tömjén illata, a fölszálló füst látványa öntudatlanul is készed bennünket az odaadó imádságra. Ezért fontos és nélkülözhetetlen eleme a liturgiánknak a tömjénezés. Nem csupán ráadás, díszítő elem, a celebrációt különlegesebbé tevő érzelmi hatás, hanem imádságunk szerves része. A tömjén illata jelzi, hogy egy templomban mennyire gyakran imádkoznak. Van, ahol a zsolozsma illata egészen beleivódik a falakba, az oszlopokba, a padokba, és nem csak az élettelen tárgyak, hanem sokkal inkább az oda gyakran járó emberek itatódnak át az egyháznak ezzel az imádságos illatával. A templom, a tömjén illatba vont mennyei Jeruzsálem már a mennyországhoz szoktat bennünket. Akkor fogjuk odát is jól érezni magunkat, ha már itt is otthonra leltünk a bearanyozott, illattal átjárt szertartásban. A fölfelé szálló tömjénfüst világosan jelzi imádságunk és egyben életünk irányát.
Szent János napján, a káptalani mise után az egri érseki palota díszudvarára vonultak a hívek, ahol az egri borvidék szakemberei kihirdették az idei szőlőtermés mennyiségét, értékelték az elvégzett munkát, emellett a szőlő és bor ágazat nehézségeire is felhívták a figyelmet. A borbírálók közül pedig Adamovics Károly munkáját oklevéllel is elismerték. Az egri televízió beszámolóját Veres Petra, Cseh Kornél és Kovács Hegegy Noémi készítette.
A helyi borászokért, borkészítőkért imádkoztak az egri bazilikában tartott káptalani misén, ahol Szent János napján az evangélista tanításait emelték ki.
Maga János evangélium, a János levelek, azok tulajdonképpen egy nagyon mély meghívók arra, hogy az Isten szeret bennünket, mi sokszor a bűnben, a sötétségben élünk, és hogy térjünk meg, és járjunk a világosságnak az útján.
Szent János ünnepéhez hozzátartozik a boráldás, amelyet nem csupán az italra kértek, hanem azokra is, akik munkájukkal előteremtették azt, illetve akik fogyasztani fogják.
Szent János a mérnek a mérgezett ital nem ártott meg, hanem hagyomány szerint keresztet rajzolva az így elkészített pohárra, mérgezett borra tartalmazó pohárra, abból egy kígyó mászott ki, jelképezve a gonosz ártó hatalmat, amit János imádsága megakadályozott Krisztus kegyelméből.
Miközben megszentelték és megáldották a borokat, Szent János közbenjárását kérték. A mise után az egri bikavér borlovagrend, az egri borbaráthölgyek egyesülete, a fertálymesterek, valamint az egri borvidék hegyközségi tanácsának képviselői átvonultak az érseki palota díszudvarába. Az összegyűltek megemlékeztek az elmúlt évben elhunyt Tummerer Vilmos, dr. Báló Borbála és Peller Béla munkássága és életútja előtt. Farkas László az egri borvidék hegyközségi tanácsának elnöke a szőlő és borágazat idei nehézségeire hívta fel a figyelmet. Mint elmondta, jövedelmezően szőlőt termeszteni már nem lehet. 4965 hektáron szüreteltek idén az egri borvidéken, amelynek 16%-a nem termelt szőlőt, hangsúlyozta az elnök. Pata István az egri borvidék borminősítő bizottságának elnöke az idei évben végzett munkát értékelte. 128 ezer hektoliter bort minősítettek 2021-ben, amelynek 27%-a nem felelt meg egri bornak, hangsúlyozta a szakember.
Klasszikus bikavér, amiből összesen 76 ezer hektó került be a bizottság elé. A 76 ezer hektóból 55 ezer hektó volt az, ami megfelelt, és 21 ezer hektó nem felelt meg. 28%-a a bikavéreknek nem felelt meg. Tehát nem hozható ki bikavér néven.
A bírálók közül Adamovics Károly munkáját ismerték el, majd Mikuska Péter az egri borlovagrend elnöke köszöntőiben elárulta. 2022-ben Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulóján közösségi bort szeretnének létrehozni, amelynek részleteiről jövő januárban egyeztetnek.
Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, ebben az évben is hallgassák sokat a Mária Rádiót. Búcsúzik Önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánok Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Szerda van. Karácsonyi idő.